Először is adhatassam be magam, Patkos Anikő vagyok, és a Magyar Űrkutatási Irodánál dolgozom. Hallja mindenki ezt? Elég hangos? Jó, akkor megpróbálom hangosabban. Tehát a Magyar Űrkutatási Irodánál dolgozom, és a jogi kérdésekért, illetve a nemzetközi kapcsolatok egyes kérdéseiért vagyok felelős. Amiről beszélni fogok, az sajnos a címből nem igazán derül ki, hogy valójában egy olyan területet fogok érinteni, amiről az eddigi előadók nem igazán beszéltek, az még pedig a jog, illetőleg a politika a Mars expedíciók tekintetében. Ami alapját szolgálja az előadásomnak, az a Nemzetközi Űregyetemen eltöltött nyári 2,5 hónap, ugyanis a feladatul kitűzött projektünk egy nemzetközi együttműködésben végrehajtandó Mars programnak a felvázolása volt. A programnak a megrendelője az az ESA és a NASA együttesen volt, és itt meg kell említsem azt, hogy az én részvételemet azt egyrészt a Nemzetközi Űregyetem, másrészt a Planetary Society-nek az ösztöndíja tette lehetővé. Sajnos előre ugrottam már az első szlájddal. Egy kis történeti kitekintéssel kezdeném, méghozzá azért, hogy megmutassam azt, hogy miért és mennyire más a jelen helyzet, mint annó az emberes űrrepülések kezdeténél volt. 1961 áprilisa és májusa közötti igen intenzív időszakban ugye az első embernek a világűrbe küldése, illetőleg az amerikai reakció között közvetlen, de nem csak egyirányú meghatározottság van, ugyanis a itt látható Kennedy-től származó mondatot nem csak Gagarinnak a repülése motiválta, hanem az is, hogy Fidel Castro-nak a hatalmát megdönteni nem tudta, tehát egy sikertelen akciója volt az USA-nak, és presztízs kérdésből az USA egy olyan programmal akart előlépni, amellyel ezt a csorbult presztízsét helyre tudta állítani. Ez sikerült is, a 69-ben az Apollo 11-nek a holdra szállásával valójában egy periódust megnyert az USA. Az együttműködésben is beletartoznak bizonyos versenyelemek. Nyilvánvaló, mind az USA, mind Európa, mind Kína, vagy akár bármelyik ország nagyon sok presztízs és bizonyos szintű versenyelemeket is fog belerakni egy lehetséges jövőbeni együttműködésbe. És ha figyelmesen olvassuk, mind az Aurora program, mind pedig Bushnak az indító beszéde, de ugyanígy, és itt jön újra, illetve itt jön Kína, én harmadiknak Kínát raknám oda, és nem az orosz programot. Mind a három programban benne foglaltatik az együttműködésnek a hangsúlyozása. Most azt is hozzátenném, hogy valahol az is érthető, hogy jelen pillanatban, amikor mindegyik ország, illetve Európa tekintetében az ESA nem ország, tehát mindegyik régió a tervezés fázisában tart, addig nem kezdhetik el a hivatalos együttműködést, amíg önmaguk nem tudják, hogy mik a konkrét programjaik, illetőleg, hogy mennyi az anyagi fedezetük az egész programra. De azért bizonyos jellemző vonások most is elmondhatóak. Az USA elnöke bejelenti a programot, anélkül, hogy ténylegesen jól kiforrott program lenne a háta mögött. De működhet így a program, ha megvan a politikai cél, utána föl fogják sorakoztatni mind a tudományos, mind pedig a technológiai hátteret, és meg fogják tudni valósítani együttműködéssel. Európa. Európánál az ESA felelős jelen pillanatban a programért. Az ESA nem egy politikai döntéshozó szerv, az ESA mögött nincsen egységes politikai akarat. Valójában egy szűkebb körű, inkább tudósokat gyűjtő kezdeményezésről volt szó, amely viszont a közeljövőben, az elkövetkezendő években nagyon megváltozhat. És a változásnak az iránya az valószínűleg a politikai meghatározottság is lesz az EU részvételén keresztül. Ugyanis a legújabb tervek szerint az Európai Unió is szeretne az ESA által kezdeményezett Aurora programban részt venni. Az, hogy mennyi pénzzel, meg valójában hogy, ezek még kétségesek, viszont ez az irány már látszódik. Kína. Kína egy harmadik stílus. A kínai tervek részben ismertek. Egy viszont biztos, hogy csendben, de nagyon határozottan fejlődik az ország, és mindig csak akkor lép elő, amikor valamit fel tud mutatni. De a kínai programban is nagyon hangsúlyosan szerepel az, hogy együttműködésben gondolkoznak. Tehát ezek a tényleges hivatalos politikai tervek. Azonban én úgy fogalmaztam, hogy a nem hivatalos közös tervek azok egyéb fórumokon megjelennek. Egy ilyen fórum volt az a nyári projekt, a Nemzetközi Űregyetemnek a projektje, és itt hangsúlyozni kell, hogy ez már a második év, amikor az ESA és a NASA közösen rendel meg egy ilyen tanulmányt a Nemzetközi Űregyetemtől. Két évvel ezelőtti projektben kicsi módosításokkal, de nagyon hasonló program szerepel. Valamint itt meg kell említenem a Mars Society, illetőleg a Planetary Society-nek a tevékenységét, ami azért fontos, mert amikor mind Európa, mind USA, Kínánál ez mondjuk kevésbé lényeges, de amikor ezek a hatalmak közpénzeket költenek egy űrkutatási programra, ott nyilvánvalóan mindig ismerté kell tenni, hogy valójában miért is, mi a társadalom haszna, és mi a társadalom érdeke ebbe az egész programba, és ebben mind a Mars Society, mind pedig a Planetary Society igen sokat segít. Egyrészt a tudományos érdekeket, valamint a közérdeklődést nagyon jól fenntartják. Magáról a programról. A programnak a Lunares nevet adtuk, ami a Holdnak a latin, illetőleg a Marsnak a görög megfelelőjéből rakódott össze. Hogy mi maga a program, azt nem mi határoztuk meg, hanem azt az ESA és a NASA együtt határozta meg, és azt mondták, hogy egy nemzetközi együttműködésben megvalósuló Mars program, amely két lépésben kell megvalósuljon, első lépése a Hold, és csak második lépése lehet a Mars. Azt, hogy a Marsra valójában miért megyünk, az nem volt benne a kiírásban, de odáig már maga a program se jutott el, mi valójában a Holdig tartó missziókra terjed csak ki a feladatunk. A programban, ez csak érdekességképpen, 17 ország képviseletében összesen 47 diák. Tehát ott diák vett részt, akik egyébként az ESA, illetőleg NASA és egyéb űrügynökségek és irodáknak a dolgozói, valamint a nagyipari cégek, mint például a Boeing, vagy pedig az európai EADS-nek a dolgozói voltak. Csak röviden a program jelenlegi továbbéléséről, hogy nagyon érdekes, hogy mind a NASA, mind az ESA egy nagyon hasonló elemet ragadott ki az egész projektből, és ennek a részletes kidolgozását elkezdték párhuzamosan. Már említettem, hogy magának a projektnek a keretfeltételeit azt meghatározták, tehát ott választási lehetőségünk nem volt. Azt se kérdőjelezhettük meg, hogy miért a Hold, és miért nem például a nemzetközi űrállomás, vagy pedig egyéb más felkészítő lépéseken keresztül jussunk el a Marsra. Ez volt a feladat, tehát ezen adott keretek között kellett magát a projektet felépíteni. Ennek alapján négy ilyen fókuszpontot határoztunk meg. Először is a program felépítése kezdődjön azzal, hogy a jelenlegi Hold, illetőleg Mars terveket szedtük össze, tehát az összes jelenlegi tervet, és ennek alapján a párhuzamosságokat és a különböző hiányokat meg lehetett határozni, ki lehetett szűrni, és ezek alapján a nagyon kritikus tudományos és technológiai elemeket meg lehetett határozni. A Hold misszió között nyilvánvaló, hogy nem minden misszió irányul azzal a céllal a Hold kutatására, hogy az utána tovább folytatódhasson a Mars kutatásának hatékonyabbá tételére. Azonban itt majd fontos lesz megjegyezni, hogy a Hold kutatás és pont a tudományos érdekeken keresztül az egész programnak az elfogadottságát jelentősen lehet növelni. És itt jutunk el egy olyan kritikus elemhez, amiről valójában az én egész előadásom szólni fog, hogy ez az egész program lehetővé váljon, ahhoz fel kell vázolni egy olyan jogi keretet, amiben mindezek az országok együtt tudnak működni. És itt a jogi keret alatt értem a célok közös meghatározását, a technológiák közös kiépítését, valamint az anyagiak együttes felhasználását, mert ezek nélkül valójában mi értelme lenne az együttműködésnek? Az együttműködésnek a lényege az az, hogy a létező technológiai kapacitások és ezeknek a fejlesztése ne párhuzamosan, ne plusz és fölös energiák felhasználásával, hanem együttműködve történjen. Ennek alapján tehát a HOLD programok közül ott is három csomópont köré lehetett sorolni a programokat. A programok egyrészre a jövőbeni a Marsra irányuló technológia meghatározására, illetőleg tesztelésére szolgál. A második csoport az irányítási tevékenységek, amely irányítási tevékenység például a legénységnek a különböző munkafolyamatainak szervezését is jelenti, valamint, mint már erről szóltam, az egyes kiegészítő tudományos programok, amelyek mind az európai, mind az amerikai tudományos kutatást tudják fejleszteni, valamint ezen kiegészítő tudományos programok lehetnek magánprogramok is, amelyek nyilvánvalóan a magántőkének a bevonását eredményezik. A továbblépésről, tehát a 2020 utáni, a Marsra irányuló programokról részletesen nem foglalkoztunk. Annak ellenére, hogy nem volt feladatunk annak meghatározása, hogy miért a Hold, vagy ennek a kérdésnek a megválaszolása, azért tisztában kell lenni bizonyos dolgokkal. Annak ellenére, hogy a Holdat szeretnénk használni az első lépésként, tudni kell, hogy az atmoszféra, asztrodinamika környezetében nagyon-nagyon jelentős különbségek vannak, mégis ezen különbségek ellenére bizonyos technológiák tesztelhetők, mint ahogy már említettem, az irányítási tevékenységek, mint ezeken belül például a pszichoszociális hatások, élet- és munkakörülményeknek a tervezése és tesztelésére nagyon jól alkalmas a Hold, és az egyéb kiegészítő tevékenységeknek, és ezért az anyagi háttér minél jobb meghatározásához igenis jó a Hold. És itt viszont szólni kell arról is, ami kimaradt a projektből, mert ugye a Holdat kellett használnunk, a földi analóg bázisok, amelyekről már szóltak, és a következő előadás részletesen is szólni fog, és főleg ezen földi analóg bázisok kifejezetten ezekre a pszichoszociális elemekre nagyon jól tudnak válaszokat adni. A nemzetközi űrállomás maga. A nemzetközi űrállomás főleg bizonyos tudományos programoknak a tesztelésére kiválóan alkalmas. Ott hiszen tényként kezelhető, hogy valamiért politikai döntés folytán elfordultak a nemzetközi űrállomásra, és nem szeretnék a jövőbeni Mars tervek miatt hosszabb ideig fenntartani a nemzetközi űrállomást. Emellett az úgynevezett Mirrors Objects, vagy a földközüli kisbolygók is lehetnek ilyen tesztelési helyek, valamint a Mars holdjai. A Mars holdjai kapcsán majd meg fogom említeni az orosz terveket, amely a jelenlegi ESA, illetőleg amerikai tervek kiegészítése mellette a Mars egyik holdján tervez leszállást és jelentős teszt lehetőségeket tartalmaz. Maga a Lunares program, tehát mint ahogy említettem, legelőször a létező programok és tervek elemzésével foglalkozott. Ezt már mindenki tudja, hogy 2004. január 14-én volt az a híres bejelentés, amely a Vision for Space Exploration-nak a bizonyos elemeit bejelentette az amerikai elnök. Pontos elemei a politikai meghatározottság szempontjából, hogy emberes és robot programokat tervez, tehát mint ahogy az előző előadásban is szerepelt, lehet pro és kontra sok mindent mondani az emberes és a robot misszióknál. De ha a politikai úgy határoz, hogy ez robot és emberes missziót szeretnének, akkor ez így lesz. A cél az egyértelmű, az ember jelenlétének kiterjesztése, Holdon keresztül a Marsnak az elérése. És a nagyon fontos és érdekes mondat az, hogy nemzetközi együttműködésbe gondolja az USA ezt a tervet, valamint a magántőke bevonásával mindenképpen, tehát közpénzből, NASA pénzből nem tudják és nem is akarják finanszírozni. És itt van az érdekes csavar a mondatban, hogy mindezen nemzetközi együttműködés az USA tudományos biztonsági és kereskedelmi céljai érdekében. Tehát ennek egyik fajta értelmezése az az, hogy a közösen meghatározott nagy programban először az USA fogja megmondani, hogy melyek azok azon misszió elemek, amelyeket a NASA szeretne végrehajtani, és melyek azok, amelyeket átadnak vagy az európaiaknak, vagy a kínaiaknak, vagy aki szeretne és képes részt venni a programban. Európa terve, az Aurora, erről azt hiszem, hogy már nagyon sokat hallottak. Egy dolog fontos és hangsúlyozandó, amit mondtam, és ez sajnos nincs rajta a képernyőn, hogy az Európai Unió támogatásával egy jelentős politikai háttértámogatást fog nyerni a program. Európának igenis jelentős presztízs értéke van abban, hogy embert küldjön a Marsra. Egyrészt az európai identitásnak a fejlesztése céljából, másrészt pedig igen nagy nyilvánvaló lökés jelentene ez mind az Európa, és az ÉSA miatt raktam oda Kanadát is, Kanadának az űriparára, illetőleg a tudományos programjaira. Kína tervei. A 2000-ben kiadott fehér könyv tartalmazza ezeket a terveket, és nyilvánvalóan, illetve egyértelműen két főcsoportra mondhatóak a tervek. 2010-ig egyrészt a hordozóeszközök, illetőleg az emberes űrrepülés, valamint a Chang'e holdkutató program az, amely meghatározza a terveket. A Chang'e-nak is három fő egysége van, egy orbiter, egy leszálló egység és egy visszatérő egységnek a tervezése is sikerült. Mint ahogy mondtam, csendben, de nagyon biztosan és határozottan sikerrel végzik ezt a tervet. 2010 és 2020 között lenne az az időszak, amikor sokkal jobban elkezdenek a Mars meghódítására koncentrálni, és itt is hangsúlyozandó, hogy nemzetközi együttműködésben gondolnák az egész részvételt. Politikai szempontból azt is hangsúlyozni kell, hogy a 2010-ig amit Kína elér, az fogja biztosítani Kína számára azt, hogy egy jövőbeni közös Mars programban részt tudjon venni. Tehát nyilvánvalóan azért szeretnének minél többet és minél jobbat mutatni, hogy utána lehessen szavuk abba, hogy mondhassák azt az Amerikai Egyesült Államoknak, hogy ők igenis van kapacitásuk bizonyos misszióknak az elvégzésére, és hogy szeretnék ezt megcsinálni. Orosz tervek, illetőleg kifejezett hold program jelen pillanatban nincsen. A Mars terveknél a létező terv az valójában nem a Marsra, hanem a Mars holdjára, a Phobosra irányul, valamint egy másik projektbe is részt vesznek, a METNET projektbe, ami finn vezetéssel, és ez az Aurora programnak a része, vagy nem tudom, hogy hivatalosan is része, de abba szeretnék becsatolni az európaiak. Japán tervei. Japán jelen pillanatban a Holdra koncentrál, azonban mind a Lunára, mind pedig a Selene program olyan elemeket tartalmazhat, amely egy jövőbeni Mars kutatás szempontjából jelentős eredményeket tartalmazhat. Azonban Japán, mint ahogy mondtam, jelen pillanatban hivatalosan nem jelezte, hogy bármilyen Mars programban részt szeretne venni. India egy érdekes kérdés. India űrprogramjáról általánosságban el lehet mondani, hogy a nemzet gazdasági és élet körülményeinek a jobbítására, javítására törekszik, mint például az e-health, vagy ilyen hasonló alkalmazások. Ezekre nagyon fókuszálnak. Valamint fontos a Hold programjuk, amely szintúgy egy jövőbeni Mars program elemeként nagyon fontos tudományos eredményeket hozhat. Ez a Chandrayaan program, ez kifejezetten egy tudományos program, tehát tudományos céllal közelítik mindenképp a Holdat. Volt terv az emberes Holdra szállásra, amit feladtak. Következő lépése a meglévő programok tartalmi elemzése után a különböző átfedéseknek az azonosítása. Az érdekesség az az, hogy annak ellenére, hogy a programok céljai az mind tudományos, mind pedig technológiai céljai azonosak. A megvalósítást mindenki máshogy gondolja, tehát mind technológiában, mind pedig eszköztárában más használnak, ami bizonyos szempontból érthető is, mivel ezek az országok párhuzamosan dolgoznak, kicsi közöttük, főleg a technológia tekintetében a technológiai transfer nyilvánvaló, hogy mindegyik külön és saját technológiával tudja a misszióit megvalósítani. Az átfedések azok három pont körül találhatók, a geológiai, a topográfiai, illetőleg az ilyen sugárzás mérésével kapcsolatos területeken. Következő az a Mars terveknek az átfedései. Itt négy olyan területet lehet találni, amelyre már több tervezett program irányul, az atmoszféra, a geológia, az életnyomainak kutatása, valamint a tudományos és emberes programoknak az előkészítésére léteznek programok. És itt lépünk át újra a politika, illetőleg a jognak a területére. Tehát ahhoz, hogy a jelen tervekből egyet lehessen összegyúrni, illetőleg egy közös tervnek a fejlesztésén elkezdhessenek dolgozni, mint ahogy mondtam, egy olyan jogi keretet kell biztosítani, amely lehetővé teszi, hogy a létező és a kifejlesztendő technológiákat egyeztethessék, az átfedéseket elkerülhessék, és ezen keresztül a lehető legjobb technológiát elérhessék. Második az az anyagi források. Az anyagi források az egy igen kritikus kérdés, ugyanis nyilvánvaló, hogy mindegyik résztvevő tudni szeretné és biztosítani szeretné, hogy az általa befizetett pénzt az olyan programokra megy, amely nyilvánvaló, például az Európa által befizetett pénz az olyan misszióra menjen, amelynek minden elemét Európa végzi. Tehát ne finanszírozzák egymásnak a projektjeit. Mindemellett nagyon fontos és nagyon nehezen meghatározható vagy jogi formába önthető elem az az egyes nemzeti, illetőleg regionális érdekeknek az érvényre juttatása. Most részletesen a jogi és egyéb akadályokról. A technológia transfernek a legnagyobb jogi akadályai ezek a következő jogi szabályozások. Az ITAR, az Amerikai Egyesült Államoknak azon szabályozása, amely lehetetlenné tesz, illetőleg megtiltja bizonyos kettős alkalmazhatóságú dual use technológiáknak a cseréjét. Éppen ezért jelen pillanatban nem lehetségesek bizonyos közös technológiai fejlesztések az amerikaiakkal. Az NTCR egy nagyon hasonló szabályozás, azonban ez nem csak az Amerikai Egyesült Államokra, hanem ez az egész világra vonatkozik, és főleg az ázsiai országokat zárja ki egy technológiai transfer lehetőségből. Mindemellett nem ilyen szigorú, de igenis léteznek szabályok az EU-ban és az ESA-ban is a technológia transfernek a korlátozására. És emellett igaz a technológiához írtam, de egy nagyon kényes politikai kérdés is az Amerikai Egyesült Államok, illetőleg Kínának az együttműködése, és főleg az ilyen konkrét technológiai tudás és fejlesztéseknek a kicserélése területén, tehát itt jelentős szemléletbeli váltásra is szükség lesz. Anyagi források. Itt már csak egyetlen egy dolgot említenék. És ez az ESA szabályozása, ami a GeoReturn-t jelenti, amely magyarul azt jelenti, hogyha egy ország befizet valamennyi pénzt, akkor garantáltan az vissza is kapja szerződéseken keresztül, tehát az visszafektetődjön a saját iparába, illetőleg tudományos programjaiba. Ezt Európán kívül egy másik ország se alkalmaz, és nem is akarja alkalmazni. Azonban nyilvánvaló, hogy az ESA és az ESA tagországok nem fognak egy olyan program, illetve nem érdekük egy olyan programba belemenni, ahol ez számukra nem biztosított. A másik érdekes az a közpénzek és a magántőke szétválasztása. A NASA és az amerikai programokban ez már egy bevett lehetőség. A magántőke nagyon sokszor finanszíroz programokat, ami viszont döntési jogosultságot is jelent a magántőke tulajdonosa számára. Erre volt egy példa, ez a Joint Strike Fighter, ami Európának egy jelentős kudarccal befejeződő együttműködés volt. Nemzeti érdekek érvényre juttatása, itt csak két dolgot említenék meg. Nagyon fontos, és erre minden résztvevő nagyon kényesen figyelni fog, hogy bizonyos demokratikus berendezkedése legyen az egész programnak. És ez a demokratikus berendezkedésre való igény, ez a nemzetközi űrállomásban tapasztalt jelentős visszásságok, és főleg az USA-nak a programhoz való hozzáállása miatt nagyon kritikus, főleg Európa számára, és ugyanúgy a kötelezettségvállalásoknak a kikényszeríthetősége. Tehát mind a mellett, hogy laza kell legyen és flexibilis kell legyen a jogi rendszer, mindenki, aki, mivel ez nagyon hosszú távú program, és nagyon sok minden elem függ minden országnak az anyagi kötelezettségvállalásától, nyilvánvaló, hogyha valaki kötelezettséget vállal, akkor két év múlva, vagy egy új elnökválasztás, vagy valami miatt nem mondhassa azt, hogy változott a helyzet, ők mégse finanszírozzák tovább a programot. Nagyon általánosságban a jelenleg hatályban lévő konkrét jogi szabályozásról. Az ENSZ 5 alapszerződése közül a Hold Egyezmény, ami bizonyos szempontból kritikus, bizonyos szempontból nem. Azért nem kritikus, mert nagyon kevés az aláírója, például az Amerikai Egyesült Államok nem tartozik ezek közé. Azonban az is nyilvánvaló, hogy a Hold és a Mars, mert a Hold Egyezmény nem csak a Hold, hanem az összes többi égitestnek re is vonatkozik. Tehát, hogyha ilyen konkrét tervek realizálódnak, nyilvánvaló, hogy nemzetközi szerződésben bizonyos kérdéseket igenis szabályozni kell. Az kérdésként merülhet fel, hogy ez a szabályozás csak a részvevő országok közötti szabályozás legyen, vagy pedig egy általános érvényű az ENSZ keretében meghatározott szabályozás. Fontos és új terület lesz a környezetvédelmi kérdések, tehát mind a Hold, illetőleg a Mars környezetére vonatkoztatva, ami bizonyos átfedéseket mutat etikai kérdésekkel is, szintúgy az űrhajósok védelmére, illetőleg jogaira vonatkozó szabályozásoknak a szükségessége. És itt mind a mellett, amit az előadótól is hallottunk, olyan jellegű kérdések is felmerülnek, hogy az űrhajósokat is igenis maximálisan védeni kell, és nem lehet őket úgy tekinteni, mint bizonyos kísérleti elemeket. Tehát mindenfajta kísérletet úgy lehet rajtuk vagy velük elvégezni, hogy az ő életük maximálisan és a visszatérésük maximálisan biztosítva legyen. És egy újabb szabályozandó terület lehet a lehetséges földön kívüli életnek a védelme. Röviden az eddigi nemzetközi együttműködések levont tapasztalatok, mint ahogy említett, két percet befejezem. A nemzetközi űrállomásból Európa azt mondta le, hogy az Amerikai Egyesült Államokkal csak nagyon óvatosan és nagyon meghatározott szabályok alapján lehet együttműködni. Egy lehetséges tervként vagy formaként fogalmazódott meg a Galileo által Európában bevezetett public-private partnership szerű együttműködés, de ez még túl fiatal ahhoz, hogy végleges következtetéseket le lehessen vonni. A Joint Strike Fighter pedig már említettem. És itt jutunk el ahhoz a konklúzióhoz, amit végül is maga a program levont, és ez pedig egy olyan rendszernek a felvázolása, amely egy virtuális programszerkezetet feltételez. Ez azt jelenti, hogy igaz, van egy nagy program, amely a Mars meghódítását jelenti két fő elemről, a Holdig tartó részből, illetőleg utána a Mars meghódításából, amelynek bizonyos alapvető kérdéseiben nyilvánvalóan az összes részvevő állam részt kell vegyen. Azonban pont a felmerülő jogi és egyéb politikai különbözőségek miatt ajánlott az, hogy a tényleges és konkrét jogi szabályozás kis missziócsoportonként valósuljon meg. Tehát egy nagy blokk lehet a Hold, másik nagy blokk lehet a Mars, és a kis, például a Hold blokkokon belül is meg lehet határozni bizonyos missziócsoportokat, amelyekben csak azon országok vesznek részt, amelyek szeretnének abba részt venni, és így például kiszűrhet, hogyha bizonyos technológiák az USA és Kína között nyilvánvalóan nem cserélhetőek, akkor ők nem fognak egy olyan kis missziócsoportban mindketten részt venni, ahol ugye ez lehetetlen. És ezek a csoportok valójában, tehát ezek a kis misszió csoportok ezeket ezt az öt egységet jelenthetik. És akkor zárásképpen csak annyit az előző szlájdnak a végén az emberes repüléseknek, a rövid, illetőleg hosszú távú emberes missziókat jeleztem, és ami egy, mondhatjuk, újdonságként jelentkezik, hogy nagyon sok tanulmány elindult már erre, a legénység kiválasztása, a bizonyos pszichés, illetőleg orvosi vizsgálatok. Ez egy új terület, ami jelenleg fejlődőben van, és a nyári egyetemnek az eredményeképpen létrehoztunk két programot, az egyik a Mona Lisa, a másik a Leonardo projekt nevet kapta, és mindkét projekt egy ilyen isolation studies fog megvalósítani az Amerikában levő Utah-beli földi analóg bázison, amelyről azt hiszem, hogy a következő előadó részletesen fog beszélni. Köszönöm a figyelmet, és akit érdekel a projekt, azt következő internet címen, az űregyetemnek az internet címén részletesen lehet.
Köszönöm.